Sia Jenő előadásának második részét hallják, amely az októberi Nagymarosi Ifjú Segítalálkozón hangzott el.
Valahogy nem is mondtam, hogy itt van az én első gyermekem, az egyszem kislányom, Júlcsikám. Mi 70-ben házasodtunk, 71-ben voltunk itt először énekelni, és ő 72. szeptemberében született. Utána az elkövetkező években ő mindig jött Nagymarosra. Bocsánat, akkor még csak Kismarosra jártunk, Kismarosra. És hát Major Sanyi bácsi nagyon aranyos volt, ahogy születtek a gyerekeink, hát a feleségem is mindig akkor hoztuk őket. Sanyi bácsi olyan aranyos volt, mondta, hogy itt nálam letehetitek őket, és akkor itt a feleségem meg tudta etetni, tisztába tudta rakni, amelyik éppen kellett. Aki meg már nagyobb bacska volt, az ott beült közénk, és ott ők nem neveztük még akkor kis gyerekmarosnak, hanem ott voltak velünk, mert hát mi a szülők is ott voltunk, és nem csak mi voltunk így, hanem még mások is hozták a gyerekeiket. De hát akkor nem voltuk, nem szedtük szét, hát akkor még egybe volt mindenki. Gondolta, hogy ez lesz, hogy egyszer micsoda intézményesedik Nagymaros, majd az unokanyai találkozott. És hát a legszebb éneklések azok voltak, amikor este odaültünk a kis ágyuk mellé. Én úgy igyekeztem mindig beállítani az életemet, nappal dolgoztam, én rabszolgája voltam egy budapesti nagyvállalatnak. Abba hagytam egy jogi egyetemet, mondva, hogy úgyse fog nekem ez menni, mert előbb-utóbb vagy kirúgnak, vagy megzsarolnak, hogy ha nem, akkor mi lesz. És én nem akartam vállalni ezt, mert több gyerekes apaként, mit tudom én, hát ha megingott volna a szívem, inkább döntöttem, hogy akkor nem leszek jogász, ott hagytam az egyetemet, és egy nagyvállalatnál dolgoztam, az Elzetnek az egyik gyárában, ilyen anyaggazdálkodási raktár és egyéb témákban. Nagyon érdekes volt ez dolgozni, és mellette szolgálni az Úristent. Jobb volt ez így. Nem voltam kiszolgáltatott ilyen értelemben. Nem voltam megzsarolható. Születtek a gyerekeim, és valahol megküzdöttük a mindennapokat. Az Úristen meg segített és gondoskodott rólunk, és hát ez így volt szép és jó. Talán hitelesebb is voltam, mert nem egy fizetett kántorként dolgoztam az egyházban, hanem egy egyszerű szolgáló testvér, a Jenő. És így most maradtam meg mai napig is, hogy a Jenő. És persze sokan szeretnek, és nekem ez nagyon megtisztelő. De végül is egy egyszerű kis testvér vagyok, aki hozta maga múltját, az életét. Én Csonka családban nőttem fel, mert apánk ott hagyott minket. Egy csodálatos anyai nagymamám volt, és édesanyám, egy beteg szívű, drága asszony, akik fölneveltek minket, és ők ott a Kármelita templom mellett laktunk, és természetes volt, hogy nagyon nagy volt a Mária tisztelet, a Mária iránti szeretet, a bizalom a szűzanyában, aki mindnyájunk édesanyja, és ők nem csak egy, mint egy hittanleckét, hogy megtanulták, hanem élték ezt a bizonyságot, hogy mi emberileg szegények vagyunk, kicsik vagyunk, gyöngék vagyunk, de óriási erőt jelent nekünk, hogy van egy édesanyánk az égben. És én ezt tanultam, és először a Sebők Sándor atya volt az a volt verőcei, aki aztán most már persze évtizedek óta már Fóti plébános, ő is velem együtt öregszik, sőt ő 2 évvel öregebb nálam. De ő kérdezte, hogy te van Mária éneked? Mondtam, hogy még nincs, de hát előbb-utóbb azért lesz, mert nekem nagyon fontos a szűzanya. És itt egy nagymarosi találkozó után, vagy marosi találkozó után született a szívemben a gondolat, hogy látva itt a fiatalokat, és látva a másik világot is, mert 2 évig voltam katona, tehát az én belekóstoltam az Isten és hit nélkül élő magyar ifjúság éles stílusába, ahol csak az volt a téma, hogy kihány csajt üldözött és izélt, és stb. Hagyd ne fejezem ki magam közelebbi gondolatokat, mert egy ocsmány világot akartak bemutatni. És szinte erre inspirálták a többieket is, hogy akkor vagy jó srác, akkor vagy klafa, ha te ugyanezt csinálod. Jó, leiszod magad, és így tovább, és hagyjuk a csajokat. És szóval szörnyű volt ebbe benne lenni, de nekünk volt hitünk, volt erőnk. És hát nem véletlen, hogy amikor aztán én láttam itt ezeket az ifjúsági csoportokat, elkötelezett keresztény papok és nagyszerű fiatalok, akik vállaltak mindent, akkor bennem is megvolt az, hogy ha születik egy ének, adjak hálát is az Istennek, adjak hálát az ég édesanyámnak, hogy mi vagyunk, hogy nem vagyunk egyedül. Amikor vívjuk a küzdelmet, a harcot egy furcsa világban, akkor van, akihez bizalommal fordulhatunk segítségért.
ítél. Nem hisz meg semmibe, nem bíznak senkibe. Ó, miért, ó, miért, ó, miért. Mária jó, a lányként, hogy nézd meg rád. Mária jó, a lányként, hogy nézd meg rád.
Talán a világ ilyen értelemben nem változott, hogy ma is ugyanúgy bizalommal fordulhatunk égédésanyánkhoz, mert bizony nagy küzdelem folyik itt a magyar ifjúságért, az utánunk jövőkért, a gyermekeinkért, az unokáinkért, hogy egy másik ideológiára, egy másik gondolatvilágra csábítsák el őket. Mi pedig azért küzdünk, hogy ők igenis maradjanak keresztény emberek, keresztény fiatalok, keresztény gyermekek, és a hit útját járják. Nagy harc, kegyetlen háború ez, de ha elég erősek vagyunk, elég nekünk az Úristen kegyelme, Jézus ajándékai, és az mi ég édesanyánk segítsége. Érdekes, hogy az egyik legnagyszerűbb zenész barátomat, persze mindig a két van, ők a legnagyszerűbbek, de hadd idézzem fel Borka Zsolti barátomat, pontosan ezért, mert így ismertem őt meg, még középiskolás kölök volt, én akkor már több gyerekes családapa, és Újpesten ott egy kis templomba beengedett minket a plébános atya, hogy itt minden hónapban egy misén énekeltünk este a fiataloknak, és minden héten ott próbálhatunk. Ez nagy dolog volt, mert akkor oda gyűltek hozzánk a fiatalok. Na, hát volt ennek is hátulütője, mert főleg így október 20-a felé közeledve állandóan ott állt egy autó, amiben két ember ott ült, legtöbbször egy férfi meg egy nő, hogy leplezzék, ugye, hogy itt BMS rendőrségi, mert borosztan be voltak ezek tojva. Az október 23-a az olyan volt nekik, mint keresztény embernek az ördög, hogy rémítgetni lehetett velük, hogy most mi lesz itt, és hát állandóan ott ültek el. Amikor valaki oda sétált, akkor rögtön összeölelték egymást, elkezdtek csókolozni benne, mintha ezért ülnének ott, mert a templom egy kicsit félre esett ott a lakóépületektől. De nem ezért voltak ott, hanem számolják, hogy mit csinálunk, mit nem. És talán volt is, aki köpört, segített nekik, mit tudom én, nem érdekelt. Utólag már mai napig se. De jöttek a fiatalok, és egy ilyen szőkehajú, kis cingár fiatalember mutatták, de Jenő, olyan szép dalt írt ez a srác, ez a Zsolti. Meghallgatnád? Na persze, nagyon szívesen. És hát kiderült, hogy ő a Borka Zsolti, és elénekelte azt az éneket. Ez volt az első éneke, de nem a legutolsó, és gyönyörű ének volt. Mária, Mária, szép virágszál. Meghallgattam, és úgy kiáradt a szívem. Hát mondom, hát ez igen, ez a srác, ez nagyon szép dalt írt, ez tetszik nekem. Mondom, egy kicsit cingár a hangja, de majd megerősödik. És hát azóta is hűséges társam. Sajnos, mert elkötelezte magát, nem tudta, hogy mi itt leszünk, mert én sem tudtam még egy hónappal ezelőtt. És megígérte, hogy valahova elmegy zenészszolgáltat végezni, és mondta, hogy most nem mondhatom őket vissza. De akkor jöjjön ez a dal, amit aztán azóta is éneklünk szerte az országban, és bármennyire állunk a Kárpát-medencébe, ha ezt a dalt elkezdjük, mindenki énekel velünk. Mert van nekünk Szent István népének egy közös égi édesanyánk, mert mi Mária népe vagyunk, Mária országa.
Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó nap. Nem fogantatod nálatlanul, öreg nép. Mária, Mária, szép virágszál, Mária, szikrázó nap.
Lett, és örülök neki, hogy Zsoltival így egymásra találtunk. Közben elvette a legkisebb sógornőmet feleségül, így rokonok is lettünk, és hát ma már ő is nagypapa, és azóta is hűségesen jön velem. És amit én már nem tudok kiénekelni, mert ifjúkoromban iszonyú magasan hangom volt, és olyan magas dallamokat énekeltem, hogy ma már le kell transponálnom, ha nincs Zsolti, vagy néhány kis tenorhangú fiatal zenésztestvérem, vagy idősebb zenésztestvérem. De a lényeg az, hogy hát az énekek vannak és szólnak. És hát amellett az első időben ugye mi énekeltünk, mi beszéltünk, főleg az egyik sógorom volt, Gyuri sógorom, még Gerber Gyuri sógorom, akit csak dugónak becéztünk barátra. Ő volt, aki mellette még úgy szólt egy-egy ének előtt, ének között. És nagyon ritkán voltak, hogy atyák is voltak, a szentmisében egy rövid homiliát mondtak legtöbbször, de inkább mi beszéltünk ott többször is. És aztán ugye, hogy átkerültünk ide Nagymarosra, akkor már aztán egyre jobban szervezett, fejlettebb volt, egyre több atya jött, bátorított minket, és többen is befértünk. De hát közben is azért szükségünk volt, hogy valakik erősítsenek, bátorítsanak minket. Akkor már jártuk persze az országot, mert megszülettek az első nagyobb darabjaim, az Értem is meghalt a kereszten, ez a Húsvéti Oratórium, ez volt a legelső darab. Ez Júcsikával együtt született meg a szívembe, ez a darab akkor írta, amikor őt vártuk, és ő megszületett. 5 évre rá a keresztút, 1977-ben, az Kovács Gábor atyának a 14 stációs keresztútja volt. Azzal is bejártuk, a mai napig is sokszor énekeljük, nagy ajándék. És így tovább, tehát azért egyre többen megismertek minket, de a legnagyobb csoda az volt, amikor még itt Kismaroson voltunk, és egy októberi nap fölröppent a hír, hallgattuk a Szabad Európa Rádiót, a Vatikánt, fütyült a rádió, retteltesen sipolt, fiatal generáció nem tudja, hogy mi ez, de akik velem egyidősek, vagy nálam pár évvel fiatalabbak csak, azok tudják, hogy állandóan zavarták itt a szocialista tábor részéről, mert jöttek ezek a nemzeti adások a Vatikánban is, meg a Szabad Európán is, és bemondták, hogy megválasztotta a Vatikáni, a bíborosok testülete az új pápát, Krakó bíboros érsekét, Karol Wojtylát, egy lengyel pápa, hihetetlen. Nem akartuk hallgatni, késő éjszakáig hallgattuk a rádiót, mit mondanak róla, mit nem. És jól értesült papbarátaink, a fiatal generáció, ugye rögtön akkor keresték a csatornákat, ki ez a Karol Wojtyla, és hát jöttek a hírek, egy fantasztikus, nagyszerű pap, egy fiatal ráadásul. És akkor, mikor ezt hallottuk, azt mondtuk, hogy Uram, szinte elsírtuk magunkat a gyönyörűségtől, hogy Uram, hisszük, hogy Te tényleg itt vagy velünk, és vigyázol ránk, mert a fenyegetések is jöttek újra és újra mindenfelől állami részről, de hogy hát Te most, itt egy olyan pápánk van, akinek nem lehet hamukálni, nem lehet dumálni. Ő nagyon jól tudja, hogy mi, hogy megaláznak, elnyomnak minket, mint másodosztai állampolgárok vagyunk a mi hazánkban. Hiába igyekszünk becsületesen élni, dolgozni, de csak azért, mert hívő emberek vagyunk. Másodosztályú állampolgárokkal minősítenek minket sokszor munkahelyeken és stb. Az egyetemi felvételiknél háttérbe szorulnak a vallásos fiatalok sok területen, tanári pályákon, orvosi pályákon, és így tovább. És hát akkor írtam én ezt, kaptam egy ilyen gyerekeknek írt kis darabja volt a Kovács Gábornak, a Kristályórás húsvéti darab. Nem tudtam vele igazán mit kezdeni, mert voltak benne ilyen naív részek is, amik hát én, na, nekem az úgy nem megy. Én akkor azért még egy 20 éves fiatalember voltam csak, és úgy válogatós is, de volt benne néhány szöveg, ami egyszerűen iszonyú jó volt. És akkor írtam hozzá ennek az egyik dalnak egy ilyen refrén szöveget, és azt mondtam, hogy egy kicsit nekem ez a pápa, ez a lengyel pápa Jézust jelenti, aki valóban most itt van, itt járkál köztünk, valóságos fizikai létében is ez a pápa jelenti nekem a köztünk élő Jézust most. Persze tudtam, hogy az Eurisztiával közösség, stb. De hogy nekem ő a föltámadt Krisztus üzenetét hozzá, és elhatároztam, hogy ez az ének, ezt most írtam, barátaimnak nagyon tetszik, megmutattam nekik, de ezt mindig ezért a pápáért fogom énekelni, hogy az Úristen áldása kísérje, és segítsen nekünk, erősítsen minket, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőnk, mi lesz a gyerekeink jövője, sorsa. És hát, aki ismeri már a történelmet, vissza tud tekinteni, tudja, hogy a csoda megtörtént. És mi azóta is énekeljük, akkor mindig egy kicsit ő érte éneklem. Még most is, pedig már nem kell, mert ő már szent a mennyországban van. De szóljon az ének, hogy erősítse a mi hitünket, hogy Krisztus ma is itt van, velünk van. Néha virágos úton át, néha kórházi betegágyon, a műtőasztalon jön felénk és közénk, de itt van, mert velünk van, ő a föltámadt Krisztus. Hát dicsérjük őt, áldjuk őt. Egyik legismertebb, legszebb, legdrágább énekem lett azóta, és hányszor énekeltem, és milyen jó tudni, hogy ő már a mennyországban van. Én egyébként eléggé el nem ítélhető módon, és protekciót is keresek nála, mert megválasztottam a családunk védőszentjére, ő a családok pápája is, azt tudjátok róla talán, így is tartják számon, és hát sok mindenért persze a szabadság, az emberi jogok védelmezője volt, és de a családok védelmezője is volt, és hát minden nap imádkozunk, megtehetjük, ugye most már nyugdíjasok vagyunk, nem kell rohanni a melóba, feleségének nem kell rohanni a kicsikkel az iskolába, óvodába, stb. Mert egy ilyen családi élet, mert nagyon nehéz a reggeli, ma nagyon korán kell kelni, és sokszor későn is kellett lefeküdnünk, sok minden más miatt, tehát azért valamikor aludni is kellett, ha normális emberek akartunk lenni, de most már nincs ilyen gond. Minden reggel imádkozunk a gyerekeinkért, az unokáinkat, és mindenki, rábízzuk őket az Úrra, a szűzanyára, protekció, és a családvédőszentjére, második elsőre. És azt hiszem, beválik. Nagyon jól működik a dolog. Hát vannak gondok persze, hát betegségek, nyavalyák, minden van, de jól működik. Na hát most válogatnom kell, hogy még ami nagyon fontos, azt elénekeljük nektek. Fél egyik tarthat a izén, vagy három negyed egyik? Meddig? Kettőig? Jó, hát akkor, ja, hogy akkor még benne vagyunk? Akkor még mindig van valami? Na, jó, tehát akkor közben azért hadd mondjam, hogy nagyon sokan elmentek közben, akik itt dolgoztak velünk, mert közben azért évek alatt jöttek nagyszerű papok, püspökök. Az első, aki legelőször elbúcsúztattunk, Opalény Mihály atya volt, egy nagyszerű fiatal pap, ti a generációtok már nem ismeri, de mi nagyon szerettük, becsültük egy óriási energiával, egy nagyon okos, egy súlyos agydaganat műtétje volt, és hát reménykedtünk, bizakodtunk, imádkoztunk érte, nem sikerült a műtét, illetve a műtét sikerült, de aztán néhány nap múlva mégiscsak meghalt, hazaköltözött a mennyországba. Igazából tudtuk, hogy persze jó helyen van, és magunkat sajnáltattuk inkább, hogy most ő elment, és mit maradtunk, és persze nem akartunk minden ára meghalni, nehogy félrejtse valaki, hogy ennyire nagy lelkek nem vagyunk mi, csak hogy hát azért milyen jó volt, amíg itt volt, és vállalta a küzdelmet a fiatalokért, az egyházért. És aztán mentek el a többiek is sorjába. Horváth István atya is, és aztán jött Zimonyi János atya, ő is vállalta ugyanezt a küzdelmet. Nagyon nagy dolog volt akkor elvállalni egy nagymarosi plébániát, mert tudta jó, hogy mivel jár, és senki nem szereti azt, amikor ezek a BLM-es pribékek, rendőrségi ügynökök a nyakára mennek, és szórakoztatják, és faggatják a híveikről és egyebekről. Ki volt az? Talán még olyanokat is kérdeztek, hogy ki az a Jenő, ki az a Jenő? Engem mindenki csak úgy hívott, hogy Jenő. Sokan talán azt, hogy Sia, azt nem tudták, de hát ez inkább egy ilyen biztonsági valami volt, nem féltem ettől. Tudtam, hogy az Úristen vagy megvéd, vagy nem véd, itt védelem nincs velük szemben. De az igazság az, hogy azért puhult a világ, mert Mindszentit eltávolították, és talán ezért kellett lenyelniük a békát, mert akkor megint egy egyességet kellett kötni az állammal. Jó, rendben, Vincenti bíborost kiviszi hatodik Pál. Nagyon nehéz lehetett szegénynek, ugye az amerikai követségen ült már akkor évek óta, és ő vállalta ezt is. De hogy addig nem töltik be a püspöki székeket. Lassan már nem volt püspök Magyarországon. Borzasztóan nehéz volt, és a püspök létkérdése a katolikus egyháznak. Az egyház megye élen a püspök áll, ő adja át a papi hivatásokat, és stb. Nem akarok részletesen mesélni. De akkor elkezdték betölteni a püspöki székeket. Jó, hogy sok-sok gyenge ember is került a püspöki székekbe, nem a mi dolgom megítélni őket, de legalább voltak, és az egyház élt és dolgozhatott, és a megnyomorítva is, de volt. És már tudtuk, hogy van egy olyan pápánk is. És jöttek a papok, és sokan meghaltak közülük. Major Sanyi bácsi túlélte a rendszerváltást is, és hát nagyon hosszú betegség és szenvedés után hősiesen vállalva a híveiért, ő is már a Mennyországban van, és hát oly sokan megöregedtek közben, nyugdíjba mentek, de mégis itt voltak velünk, mindig jöttek újabbak, és ma is jönnek nagyszerű fiatal papjaink, újabb és újabb csodálatos püspökeink. Most mondta, tegnap felhívott a Gábor fiam, hogy új segédpüspöke van az egyházmegyének, Mohos Gábor atya személyében, aki egy nagyszerű pap, jól ismerem őt, és biztos, hogy jó püspök lesz. Bízunk benne. És hát most a legutolsó hírek közé tartott is, hogy elment Kálai Emil atya is. Nagyon sokáig hihetetlen, hősiesen küzdött az időskorral, a problémákkal, a gyengeségekkel. De az Úristen nem akarta, hogy sokáig szenvedjen itt, hanem hazahívta. Csodálatos ember volt, egy fantasztikus kincs. Sajnálom, hogy ti már nem ismertétek a fiatalabb generáció ezeket a nagyszerű papokat. Az én szívemben ők örökké élnek, és hálát adok az Úristennek, hogy ismerettem őket. Kerényi Lajos atya még itt van. Ő egy csodálatos alkatot kapott, fizikai és lelki alkatot. Kibírt minden üldöztetést, újra és újra rendőrségi nyomorításokat, áthelyezéseket, a békepapoknak a piszkálódásait, és stb. Stb. És most is tanít, és itt van velünk, és fiatalokat bátorítja, és utazik az országba, ahol kell. De hát azért ez egy ritka ajándék az Úristennek, hogy valaki ezt így meg tudja csinálni. De hát szóljon a dal, egy olyan ének, ami szintén egy sokfele énekeltük, bátorítani a testvéreket. Magam is családapaként, először 4, aztán később már 5 gyerekes családapaként, hiszen a Gábor fiam az 5. gyerekünk, vagy 12 évvel a 4 nagy után született, nagy ajándék volt, megfiatalított minket feleségemmel együtt, és hát a rendszerváltáskor született, 89-ben. De új erőt, új energiákat adott nekünk, hogy újra küzdelmeket kell meghívni, azt is vállaljuk, azt is csináljuk, és sok minden sikerült vállalnom és csinálnom. De hát ez mind nagy kincs volt, az Úristen ajándékaként éltük meg. De közben azért ott voltak a küzdelmek. Én is voltam munkanélküli, és minden nehézségen átmentem. Betegségek voltak, amik bizony anyagi nehézségek áltattak a családot. De ott volt az a gyerekkorom óta hordozott evangélium üzenet, amit nagymama plántált a szívünkbe, aki egy szegény, kis csodálatos, kis szentéletű öregasszony volt, ahogy mondom a nagymamámra, így emlékszem rá, akinek a hit volt a legnagyobb ereje. És aki így tanított, hogy keressétek az Isten országát, az ő igazságát, és minden mellé adatik. Ha nem lett volna egy ilyen nagymama mellettem, aki a beteg édesanyámat állandóan segítette, bátorította, biztatta, odaállt mellé, hogy nekünk legyen valaki ott a mindennapokban, akkor nem biztos, hogy én egy ilyen elkötelezett hívő keresztény ember lehettem volna. Hát, nagymama tanított erre, és azóta, amikor aztán az ő emlékére megírtam ezt a dalt, azt hiszem, sokak számára bátorítás. Ne félj attól, hogyha a hited miatt kirúgnak az egyetemről. Ne félj attól, hogyha a munkahelyen a legutolsó leszel, mert a legrosszabb fizetést fogják neked adni, mert vállalod a hitet, vállalod a vallásod üzeneteit, ajánlatát, tanítását, és a gyerekeidet hitelre járatod. Ne törődj vele. Az Úr gondoskodik rólad. Egy kicsit ez is benne van ebben az evangéliumi üzenetben.
segített, az ége madarait, részítek a hét virágait.
A szívem, mikor éneklem ezt az éneket, és hallelujázok, hogy igen, Uram, hányszor adtál erőt, hogy nehogy véletlen meggondoljam magam, nehogy sajnálni kezdem magam, hogy jaj, milyen jó másoknak, bezeg, milyen jó keresnek, milyen jó megy nekik, én meg itt vagyok, csóri, senki, aztán gyerekeimnek is mennyivel jobb lenne egy kicsit vastagabb ez, meg több az. Nem. Megtanított minket az Úr, hogy legyünk szerények és gazdagok. És ugye eljutottunk a rendszerváltás után, persze eltelt az első két évtized, más problémák jöttek. Mert jött egy új világ, egy liberális, egy szerencsétlen világ a szabadság mellett, és jött a gazdagodni vágyás, a minél többet kaparkurta mozgalom, minél inkább, jaj, nekünk legyen csak, és nem számít az ország. De vannak, akiknek számít az ország. És ezért fáj nekem nagyon, amikor hűítik a fiataljainkat. Erről is szólni kell szerintem, hogy egy szörnyű diktatúra van. Ez borzasztó, amit folyik. Ez az Orbán így meg úgy. Én nem tudom. Ilyen biztonságunk, anyagi biztonságunk, pedig mi 5 gyereket neveltünk fel, és ma sem jólétre meg drága utazásokra költjük a pénzünket, hanem ahol lehet segítjük az unokáinkat. Van, ahol egyik gyerekünknek jobban megy, a másiknak kevésbé, de nem telik jó létre mai napig sem. Pedig mondhatnám, hogy hát drága Orbán úr, szép volt, hogy kitüntettek engem, kaptam egy válveregetést, egy készfogást, meg meghívtak egy ilyen minek nevezik ezt, egy ilyen agapés valami ünnepségre, ahol valóban megkaptam az hazámnak az elismerését is, a Magyar Köztársaság érdemlen tiszti keresztjét, ez szép és tisztelt. De én ugyanilyen csóri lettem. Nekem nem akartak olyan kitüntetést adni, mert abba sorba állnak emberek, a mai karrieristák. Bocsánat, nagyon sok rendes ember is, és nagyon sok, aki százszor jobban megérdemelt volna bármilyen kitüntetést, mint én. De látszik, hogy én nem kaptam a zenészek meg. Egyik másik úgy él, mint Marci Evesen, és elégedetlenkednek, szidják a rendszert. Én meg nézem Orbán Viktort, hogy állja az ostromot, amikor Európa állítólagos, ők képviselik a kultúrát, meg a világot, nacsát, és mind a primitív barmok úgy gyalázzák, mocskolják, szidják azt a magyar miniszterelnököt, ott szemtől szembe van pofájuk, Európai Uniós képviselőként, állítólag kultúremberként, úgy mocskolják, hogy ez hihetetlen. Ez az embert kétharmados többséggel választotta meg az ország, a magyar nép, a nemzet. És semmi tiszteletet nem adnak. Hát milyen világ ez? Ez a sorosféle világ, ami nem számít, csak ők legyenek. Söpörjük el a keresztény értékrendet ebből az országból is, és egész Európából. És nem kellett ehhez most, mit tudom én, az M1-et vagy a Duna TV-t hallgatnom, hogy én rájöjjek arra, hogy ez a liberális Európai Unió és minden tagja, egyetlen és ennek liberális európai népek, nemzetek, akik feladták a keresztény hitüket, nem fognak kiállni a keresztény értékek mellett. Őket nem érdekli az abortusz, nem érdekli a homokosok házassága, nem érdekli semmi egyéb, illetve hogy ez rossz lenne, egy hiba, ez valami tévút. Hanem söpörjük el mindazt, ami keresztény érték. Alázzuk meg azokat az országokat, népeket, kormányokat, akik még keresztény értékeket akarnak vallani. Még akkor is, ha biztos, hogy van itt hiba, persze, van itt sok-sok probléma, lehetne oktatni a minisztereket, hogy mit kellene jobban csinálni, de nem hiszem, hogy az én dolgom lenne, meg egy-egy egyszerű kisembernek, mint mi vagyunk. Ha már egyszer megválasztottuk, higgyünk bennük, bízzuk rá, imádkozzunk értük. De ami folyik, és sok keresztény fiatalt is meghűítenek, sajnálom őket. Én átéltem a diktatúrát, és tudom, mit jelentett, amikor tönkretették az életünket, csak azért, mert ők úgy gondolták, hogy ők a marxizmus, leninizmus és a szovjet típus iránti országot akarnak itt építeni. Mi pedig azt mondtuk, hogy nekünk van egy keresztény értékünk, egy kincsünk, és mi megmaradunk hívő embernek. Szóval remélem nem értitek félre, sose akarok politikai ízéket, de mint keresztény ember azért szólnom kell, amikor látom, hogy itt azért bizonyos körökben rosszul mennek a dolgok. Még egy-egy papnál is láttam azt, hogy hát nem tetszik nekik sok minden, és hát nagyon könnyelműen nyilatkoznak dolgokba, amiből inkább bátorítani, erősíteni kellene a mi ránk bízott fiataljainkat, hogy valóban majd keresztény emberek, hasznos tagjai legyenek a népünknek, a hazánknak. Legyenek majd ők a legjobban, a legigazabb keresztények vezetőink is köztünk. De addig szolgáljuk és becsüljük meg azokat, akik vállalják a küzdelmet.
Sia Jenő előadásának második részét hallották, amely az októberi nagymarosi ifjúsági találkozón hangzott el.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.